Ez itt a halottnak a kócs, a Bán Andrása. Garantált világmegváltás kb. Egy órában.
Üdvözöllek, kedves hallgató! Örülök, hogy itt vagy. Tudom, hogy mekkora dolog ebben a nagy média zajban, az attention economy csúcsán megkapni a figyelmed. Köszönöm szépen, de tényleg. Már 2018 óta szenvedélyesen dolgozom azért, hogy a mentális egészségünkről tabuk nélkül beszélhessünk. Közben egy szuper kis támogató közösség épült a podcast köré, ahol megbélyegzés nélkül vállalhatjuk fel egymás előtt a kihívásainkat. Több mint 2000-en vagyunk már a privát csoportunkban, és én rendkívül hálás vagyok ezért. Viszont sajnos a Big Tech nem értékeli azt a fajta kapcsolódást, ami ténylegesen értéket teremt, és az üzleti érdekeiknek megfelelően tekergeti folyamatosan lefelé az eléréseket. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi időben posztolok valamit a zárt csoportunkba, és már annak örülnöm kell, ha a tagok 20%-ának megmutatja az algoritmus a bejegyzést. Feltételezem, hogy te is azért csatlakoztál a közösségünkhöz, hogy lásd, mi történik ott, részt úgy venni a párbeszédben, de az esetek nagy többségében ettől megfoszt minket a platform. Én nem tudom, te hogy vagy vele, de én az élet minden területén a szabadságra törekszem, így itt is. A jó hír, hogy megtaláltam a kapcsolódás egy tisztább, ősi formáját. Ha te is szeretnél egy közvetítők nélküli, értelmes kapcsolatot tartani velem és a közösséggel, akkor kérlek, iratkozz fel a hírlevelemre, amiben hétről hétre elmesélem, mi történik a háttérben, és inspiráló tartalmakat ajánlok. Közvetlenül vissza tudsz írni nekem, és én minden e-mailre igyekszem válaszolni. Ráadásul így nem egy harmadik fél kényekedve dönti el, hogy hány címzet kapja meg az üzeneteket. Csak ti lesztek benne ebben a kapcsolatban velem és a spam szűrőtökkel. Sokkal jobb lesz mindannyiunknak, higgyétek el. Ha tetszik a podcast, akkor kérlek, mesélj róla egy barátodnak, és most nyomd meg a feliratkozás gombot azon a lejátszón, ahol éppen hallgatsz. A hírlevélre való feliratkozás linkjét és az összes többi hivatkozást megtalálod az adásnaplóban vagy a bánandrás.hu honlapon. A mai epizód a Vodafone támogatásával készült. Köszönet a Podcast Pioneers program keretében nyújtott szakmai és anyagi segítségért, amely lehetővé teszi, hogy a halottnak a kócs egyre jobb minőségben jusson el hozzád.
Ez itt a halottnak a kócs.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai adásban Mártonfi Zsuzsával fogok beszélgetni a munka értelméről, és ez a beszélgetés, ezt úgy kell elképzelni, hogy Zsuzsa, aki korábban a Figyelőnél volt újságíró, inkább készült kérdésekkel fog engem kérdezgetni, de azért mégsem egy interjú, hanem inkább beszélgetés. Jól mondom, Zsuzsa, szia!
Sziasztok! Igen, tehát, hogy én foglak kérdezni, de ha valami eszembe jut nekem, azt is elmondom. Uh-huh. És egy nagyon izgi témánk van, hogy a munka értelméről fogunk beszélgetni. Tehát nem arról, hogy jól érzed magad-e a munkahelyen, hogy megbecsülnek-e, hogy kellő mennyiségű szabadságod, önállóságod, fizetésed, karrier lehetőséged van, hanem tulajdonképpen, hogy az, amivel te hozzájárulsz, annak a cégnek az eredményéhez. Tehát, hogy ami a végsősorban kijön abból a cégből, vagy abból a munkahelyből, annak mennyire van értelme.
Ez tök érdekes, hogy most is szűkíted, mert ugye mi csak abban maradtunk a felvétel előtt, hogy ez lesz a téma, hogy a munka értelme, és akkor én összerendezgettem a gondolataimat ebben a témában, de hogy én egy magasabb szinten gondolkoztam erről, hogy úgy általában mikor mondhatjuk azt, hogy a munkánknak van értelme, te meg egy picit, mint hogyha már szűkítetted volna ezt a kört, hogy annak a konkrét munkafeladatnak van értelme, vagy ez ugyanaz?
Én most egy kicsit ilyen társadalmi értelembe gondoltam, hogy például az a rengeteg ember, aki valamilyen cégnél dolgozik, az mégis mihez járul hozzá? Mi az ő tevékenységünk, az outputja? Most lehet, hogy ők személyesen úgy érik meg, hogy ők annál a cégnél gyártósoron dolgoznak, HR-esek, informatikusok, stb. De végső soron mégiscsak azért működnek, hogy az a cég gyártson valamit. Eladjon valamit, szolgáltatást nyújtson, vagy adott esetben ők. Ez lehet természetesen egy non-profit intézmény, vagy közintézmény is, de hogy mi az, amit ők létrehoznak? Miért vannak ott, és szerintem erről nagyon sokszor elfeledkezünk. Nem annyira ekvivalens a mindennapokban.
Itt korábbi adásokban szerintem már többször följött ez a téma, hogy még akár a kiégés kapcsán mennyire tehetünk erről mi, és mennyire tehet erről a környezetünk. És azt azért tudni kell, hogy a pszichológiai kutatások alapján az egyik meghatározó eleme annak, hogy mi értelmesnek érezzük a saját munkánkat, az, hogy valami nagyobbhoz hozzátegyünk. Tehát, hogy legyen valami fajta magasabb cél, amit szolgál a mi munkánk. És hogy amire te utalsz, azt én úgy látom, hogyha most megvizsgáljuk egy picit, és tényleg nem akarok túl részletesen ebbe belemenni, de hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az embereknél a munkavégzés fogalma, módja, körülményei hogyan változtak meg, akár csak az elmúlt pár száz évben, ugye? De akár visszamehetünk mondjuk az ősemberig. Mi volt a munka? Az volt a munka, hogy megszerezzük a túléléshez szükséges, nem tudom, élelmet, megépítsük azt a menedéket, ahol mi nem fagyunk halálra. Tehát, hogy a munkának volt egy nagyon közvetlen kapcsolata az, hogy mi mit csinálunk az outputtal. És régen a régi ember látta konkrétan, hogy az ő munkájának az az értelme, hogyha én most ezt a, nem tudom, valamit elültetem, akkor én tavasszal vagy nyáron fogok tudni enni. Ha meg nem ültetem el, nem végzek munkát, akkor nincs output. És ugye a mai világban, főleg ebben az információs társadalomban, olyan óriási méretű cégek vannak, nemzetközi cégek, annyira le van bontva a munkafolyamat, pici kis egységekre, kis silókban vannak az emberek, fogalmuk nincs legtöbbször, hogy amit ők csinálnak, az hogyan kapcsolódik mondjuk a cég termékéhez, vagy szolgáltatásához, vagy az egészhez, amit a végén eladnak, és hogy szerintem ez nagyon megterhelő tud lenni pszichésen, hogyha az ember nem érti azt, hogy amit neki napi szinten csinálnia kell, annak milyen eredménye van, vagy az attól hogyan lesz bármilyen szempontból más a világ. Ilyesmire gondolsz?
Igen, igen, igen. Tehát egy nagyon sok munkahely annyira absztrakt, hogy adott esetben nem is tűnik fel az embereknek, hogy ők most mondjuk egy pelenka gyártó cégnél dolgoznak, vagy egy informatikai cégnél. És egy nagyon pici részt csinálnak, ami nem is feltétlenül látszik, hogy mi az ő hozzáadott értékük, hogy már mondjuk három ügyfélben azt lekezeltek.
De például, hogyha mondjuk belegondolsz abba, hogy például a tudományos kutató munka is mennyire nemzetközi lett, mennyire a kollaboráció múlik az eredmény, hogy mondjuk nem tudom, ha megkérdeznénk azt, aki kifejlesztette a COVID elleni oltást, hogy na te mekkora nagy dolgot tettél az emberiségért, akkor azt fogja mondani, hogy igen, 2000-en dolgoztunk ezen a projekten, és én a nem tudom milyen baktériumokat etettem 3 éven keresztül, és lejegyzeteltem. Tehát, hogy még egy ilyen egyébként látványos eredményt hozó munkában is olyan pici részfolyamatok vannak, annyira kollaboráció múlik az egész, hogy nagyon könnyű szerintem szem elől veszteni azt, hogy mi az, amit csinálunk. És akkor még nem is beszéltem arról, amiről most fogok, hogy a fogyasztói társadalomban nem csak olyan termékek és szolgáltatások vannak, amik szükségesek a jólétünkhöz, hanem folyamatosan azon töri a fejét a tőkés, hogy hogyan találjon ki egy újabb terméket vagy szolgáltatást, amiről te nem is tudsz, hogy szükséged van rá, de majd kialakítja benned azt a vágyat, vagy azt a bizonytalanságérzetet, amit egy vásárlással te majd meg fogsz szüntetni. Tehát, hogy rengeteg olyan cég van, akik szart árulnak. szar dolgokat csinálnak, semmi értelme nincsen, csak azért csinálják, mert el lehet adni. És hogyha te egy ilyen cégnél dolgozol, akkor is, hogyha egy 20 000 fős szervezetnek vagy a része, és mégis átlátod, hogy mi a végtermék, akkor se fogod jól érezni magad szerintem, vagy nagy eséllyel nem fogod jól érezni magad, mert maga a termék, a szolgáltatás szar. Tehát, hogy én ezt éreztem például, amikor az olajvállalatnál dolgoztam, hogy most, bocs, de mit csinálunk? Tankerhajókat vezetünk neki Alaszka partjainak, vagy kiírtjuk az Amazonas őserdejét, hogy a olajvezetéket oda rakjuk? Vagy szóval érted?
Van egy ilyen hagyományos felosztás, ami szerint van néhány olyan iparág, ami kevésbé etikusak, és jó érzés ember egy kicsit meggondolja, hogy mondjuk egy dohánygyárnál, vagy egy fegyvergyárnál elhelyezkedik-e, de ugye pont ez a hihetetlen környezetszennyezés és túlfogyasztás, ez némileg felülírta, mert tulajdonképpen már minden elég káros, amennyiben túlfogyasztunk, túltermelünk belőle, meg szemétválikba, és ez nagyjából minden termékre igaz. És amit mondtam, mesterségesen létrehozott igényekről, a Coca-Cola minden tekintetben a világ egyik legnagyobb, legismertebb, leghíresebb, legsikeresebb cége, és meg lehetne inni a vizet továbbra is.
Hát és figyelj, most az online térben hány új szolgáltatás készül minden nap, és ugye most már itt van ez az NFT, hogy most már megvásárolhatok csak digitális, vagy felhőben létező, nem kézzelfogható tárgyat, ami csak az enyém lehet. Pont most múltkor néztem, hogy van egy olyan sneakers márka, tehát egy olyan sportcipő márka, ami nem készít sportcipőket a valóságban, csak megdizájnolják őket az online térben, és te megvásárolhatsz egy ilyen, csak online térben létező tornacipőt.
És mihez kezdesz az online tornacipőddel?
Hát gyűjtögeted. Na, most egy ilyen munkának van értelme? Érted?
Hát talán legalább nem káros.
Nem igaz, mert ez az NFT, ez egy ilyen blockchain elven működik, ugyanúgy, mint a cryptocurrency, és hogy azért már ilyen, most nem is tudom, hogy Finnország, vagy ilyen fejlettebb kis országnak az éves károsanyag kibocsátását produkálja csak ez a blockchain technológia a világban, ahogy működnek a szerverek, meg ezek a számítógépek. Tehát, hogy kifejezetten káros is a környezetre. Úgyhogy nehéz szerintem ilyen szar termékeket, vagy fölösleges termékeket termelő munkahelyen azt érezni, hogy van értelme a munkádnak. Azon kívül, bocsánat, mindjárt hagylak beszélni, azon kívül, amit azért mindig el szoktam mondani, hogy a legelső feladata a munkának azt kell legyen, hogy megélhetést biztosít. És tudom, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor nem válogathatunk, hogy most a mi munkánk mennyire nemes célt szolgál, vagy mennyire etikus, meg mennyire nem, hanem egyszerűen kenyeret kell raknom a családom asztalára. És én ezt értem, és én ezt elfogadom, és én ezt megértem. És nem szeretném azt, hogyha valaki most kényszerhelyzetben van a hallgatók közül, és szüksége van arra a fizetésre akkor is, hogyha nem etikus a cég, vagy szart termelnek, hogy akkor rosszul érezze magát. Én ezt megértem.
Tehát nyilván van egy Maslow hierarchia, és az alján vannak a fizikai szükségletek, enni kell, fűteni kell. Azt gondolom, hogy ez egy magasabb szinten jelentkezik, amikor már valaki azon gondolkodik, hogy mit kezdjek az életemmel, mit adok a világnak, hogy tudom magamat meg. Tehát ez már a legtetején van az önmegvalósításnál. Valószínűleg egy csomó ember nem is gondol bele ezeket, mert pont az a munkában nagyon sok minden történik, ami úgy eltereli a figyelmet erről. A munkatársakkal való interakcióban a munkahelyek kialakítanak egy belső környezetet, és nagyon, adott esetben nagyon jó érzés lehet dolgozni egy olyan cégnél is, ami nem etikus vagy felesleges terméket gyárt.
És ezt abszolút egyébként ki is mutatja a pszichológia tudománya, hogy az, hogy te úgy érezd, hogy a te munkádnak van értelme, abban egy nagyon nagy tényező ez a szociális része a dolognak, hogy te úgy érzed, hogy egy közösséghez tartozol. És hogy ez baromira sokat számít az életminőségben. És ezt én is tanúsíthatom saját tapasztalatból, hogy volt olyan munkahelyem, ahol nem volt feltétlenül annyira, hogy is mondjam, remek minden, de annyira jó volt a csapat, hogy szívesen mentem be minden nap, jól éreztem ott magam, akár még barátságokat is kötöttem, és hogy ez iszonyatosan nagy szelete annak, hogy mi az, hogy értelmes élet.
Tehát nyilván igen, az ember jól keres, ha megbecsülik, ha adott, valamennyire szívesen csinálja, amit csinál, van sikerélménye, ezek sokat számítanak, és nem feltétlenül gondol bele abba, hogy akkor mi most itt pelenkát gyártunk, gyógyszert gyártunk, és mit adunk a
vérdőnkre. De tök jó, hogy mondod ezt a gyógyszert gyártunk ott, mert az olajvállalat után gyógyszergyártó cégnél dolgoztam, Big Pharma, de hogy azért ez tök érdekes, és most ezt összekötöm azzal, amit az elején így mondtam, hogy egy több tízezer fős nemzetközi cégben nagyon nehéz látni azt, hogy te mihez járulsz hozzá a munkáddal. És hogy mennyire fontos a storytelling, hogy mennyire fontos az, hogy rendszeresen beszélgessünk a munkahelyen arról, hogy mit csinálunk, miért csináljuk, hogyan illeszkedik be ez a képbe, az, amin mi dolgozunk, annak 5 év múlva lesz valami látható eredménye, de amit te csinálsz, az miért fontos, hogy illeszkedik ebbe, hogy ez folyamatosan kell, hogy menjen ez a beszélgetés, ez a storytelling ahhoz, hogy az ember ne veszítse el ezt az érzést, hogy értelmes, amit csinál. És hogy például nekem nagyon tetszett az a gyógyszergyártó cégnél, ahol dolgoztam, egyébként a Janssennél dolgoztam, hogy rendszeresen volt, ugye én pénzügyön voltam, hát én nagyon sokat nem találkoztam páciensekkel, meg senkivel igazából, a számokat nézegettem az Excelbe, de hogy rendszeresen meghívtak céges rendezvényre olyan betegeket, akik a mi termékeinket használták, és mondjuk nekik attól, nem tudom, egy végső stádiumú prostatarákban meghosszabbodott a minőségi életük néhány évvel. És ők odajöttek, és ők elmesélték a saját történetüket, és tudtunk kapcsolódni ahhoz, hogy amit mi csinálunk, ugyancsak a számokat reszelgetjük, de hogy ez a cég mit ad valakinek, meg valakinek a családjának azáltal, hogy még hozzátesz mondjuk 2 minőségi évet az életéhez a nagypapának.
Ez
tök fontos.
Ez nagyon jó, hogy ezt megtette a cég, hogy nem csak azt érezted, hogy te ott lapátolgatsz a pincében, hanem hogy merre megy ez a hajó.
Sőt, behívtak olyat is, aki valamilyen ilyen páciens érdekérvényesítő csoportnak volt a képviselője, és párbeszédet próbált kezdeményezni a farmacégekkel, hogy hogyan, milyen gyógyszereket, hogy milyen módon kéne terjeszteni, fejleszteni, és challenge-eltek minket, és tök jó volt. Szóval, hogy nem akarok elmenni ebbe az irányba, csak mondtad ezt, hogy etikátlan, meg mondtad, hogy Coca-Cola, meg mondtam, hogy olajcég, azért a farma, hogy egy kicsit azért, tudom, hogy sokan ezt negatívnak ítélik meg, de mondjuk ez minimum kérdőjeles, hogy hogyan ítéljük meg a farmának a szerepét.
A gyógyszercégekben is van, igen, ellentmondásos a megítélésük, tehát vannak olyan emberek, akik például nem dolgoznának gyógyszercégnél, de azért az egy a nagy fegyvertény, hogy rengeteg ember életét meghosszabbítják, betegségeket elmulasztanak, tehát azt gondolom, hogy ez egy egész más minőség, mint hogy nem vizet iszunk, hanem citromos, banános, akármilyen szénsavas üdítőit adiszunk helyette.
Például a Janssennél volt, hogy mesélték, hogy nem tudom, vannak ezek a rare disease, hogy olyan betegségek, amit tényleg csak a lakosságnak valami töredék százalékát érintik. És ugye ezek profitorientált cégek, hát nem éri meg kifejleszteni egy gyógyszert olyan betegségre, amiből van 20 000 az egész világon. És azt mondják, hogy de mi mégis kifejlesztünk. És hogy például ezt megkülönböztethet egy gyógyszergyártót a másiktól, nem?
És te, ha mondtad, hogy dolgoztál gyógyszercégnél, dolgoztál olajcégnél, benned ez egy milyen gyakran tudatosult, hogy na, most majd gyógyszercégnél dolgozok, ma olajat gyártunk?
A gyógyszercégnél nem voltak nagyon negatív érzéseim, ezzel az olajcégnél többször.
De egyetem milyen gyakran jutott ez eszedbe?
olajcégnél szerintem legalább hetente.
Tehát ott ez okozott etikai dilemmákat.
Igen. Igen. De egyébként nekem sokkal nagyobb probléma volt az is, ugye a témába vág ez, vagy a témánál maradva, hogy van-e a munkának értelme. Nekem sokkal nagyobb fájdalmat okozott az, hogy egyáltalán annak a pénzügyi tevékenységnek, riportálásnak, nem tudom minek, amit csinálok, mi a tököm az értelme. Hogy miért van erre szükség. És amikor mondjuk egy csomó melót belerakok valamibe, és akkor azt mondja a vezetőm, hogy I don't like these numbers. Nem tetszenek ezek a számok. Valami mást mutassunk. Érted?
De nem te tehetsz arról, hogy milyenek a számok.
Hát persze. Persze, én csak elvégeztem a munkámat, de utána a végén mutatunk valami más számot. Tehát, hogy ez az értelmetlenség szerintem.
Egy ismerősöm, aki egy nagy FMCG cégnél dolgozott, szintén pénzügyön, ő mondta azt, hogy azért nem érzi a munkája értelmét, mert az egész magyar filiálé, amennyit egy évbe produkál, az a cég globális árbevételéhez képest még a kerekítési hiba mértékét sem üti meg.
Hát érdekes, hogy neki mi a motiváló. Igen, ez is lehet egy motiváció. Én még azon gondolkozom, hogy szerintem tök fontos például beszélni a presztízsről is. Sok embernek, akkor is, hogyha nem meri bevallani, a presztízs számít, amikor a munkájáról van szó. És lehet, hogy ebbe most én belemagyarázom, de hogyha most ő csak ettől érzi jól magát, vagy rosszul magát, hogy nagyon pici az, amit hozzáraknak az eredményhez, hogyha ő mondjuk az amerikai anyavállalatnál dolgoz, nem tudom, hogy amerikai a cég, és ők termelnék a bevétel 80%-et, akkor ugyanebben a munkában már jól érezné magát? Mert akkor itt presztízsről beszélgetünk, ugye?
Hát jó kérdés, igen.
Egyébként pont az olajvállalatnál volt, ez egy amerikai cég volt, egy jó kis konzervatív texasi cég, hogy úgy kellett a pénzügyi riportot elkészíteni, hogy két oszlop volt, az egyik US, a másik rest of the world. És akkor így néztem, hogy oké, szavaztok. Na mindegy, de hogy a presztízs, mi a presztízs, mi a munkának a presztízse? Ez megint egy kicsit ilyen amerikai, hogy ha elmész egy koktélpartira, és megkérdezik tőled, hogy te mivel foglalkozol, akkor mit mondasz? Azt mondod, hogy coach vagyok, azt mondod, hogy nem tudom, segítő vagyok, azt mondod, hogy pénzügyi vezető vagyok, vagy azt mondod, hogy benzinkutas, vagy futár, vagy kajafutár. Ugye? Hogy mi a presztízse, hogy mit gondolnak akkor rólad azok, akik szerintem egyébként sznobok, mert az alapján ítélnek meg téged, hogy mi a te munkád, és leszűkítenek erre téged. És hogy például én nagyon reménykedtem abban, hogy amikor 2 évvel ezelőtt a COVID-járvány tényleg globálisan kitört, és az emberiség jó beszart, és mindenki otthon maradt, és karantén, hogy akkor kiderült, hogy kik ezek a, úgy mondták Amerikában, hogy az essential workers, hogy kik azok a munkavállalók, akiknek annyira létfontosságú a munkája, hogy akármilyen karantén van, akármilyen dögvész van, nekik akkor is el kell végezniük a munkájukat, különben leáll a civilizációnk. És hogy én nagyon bíztam akkor abban, hogy ezek a essential workereknek a presztízse meg fog nőni. Mert rájövünk arra, hogy a futárnak mekkora szerepe van a mi életünkben, és most nem is kezdem el a nővérkét, meg az orvost, de hogy azok, akik oda hozzák a kaját nekünk az ajtónkhoz.
Ugye? Ezen én is gondolkodtam olyan szempontból, hogy nagyon sok olyan munka van, ahol ellentétben ezekkel a vállalati munkakörökkel azonnal látszik az eredmény, hogy egy orvos, egy ápolónő, egy tanító, az utcaseprő, akinek tiszta lesz a munkája nyomán az utca, és érdekes mondani, pont ezek általában ilyen alulfizetett munkák, nem is feltétlenül annyira magas. Nem tudom, mennyire menő, azt mondja, hogy valaki ápolónő, vagy alsós tanítónő, és ugyanakkor ők aztán minden pillanatban hozzátesznek a világtól, és iszonyú fontos, mi történik azzal a 30 kisgyerekkel.
És én ezt vártam a COVID-járványtól, hogy ezt át fogják értékelni az emberek, és lehet, hogy ez egy hónapig benne volt a nagy többség fejében, de szerintem mára ugyanúgy elfelejtették, és lehet, hogy ma is menőbbnek számít az, hogy Executive Director of I don't know what the hell, vagyok, érted? A nem tudom milyen nagy cégnél. Egyébként zárójel, hogy Svédországban, ahol élek, amikor bejött ez a Covid, és látták, hogy mennyire nagy terhelés van az egészségügyi dolgozókon, a kormánynak az egyik első intézkedése az volt, hogy megduplázták a nővérek fizetését. Csak hogy a társadalmi elismertséget... Ugye,
nyilván ez országonként változik, hogy hol milyen hangsúlyt helyeznek erre.
Ja. És egyébként ide szerintem tök jól kapcsolódik az, van is erről egy könyv, most nem jut eszembe a szerző címe, hogy rengeteg bullshit job van. Tehát, hogy olyan munkahelyek, olyan munkakörök, amit te is így kapargattam már az elején, hogy az égvégyet a világon sem értelme nincsen. Csak azért van, hogy valaki ott abba dolgozzon. És hogy egyre több ilyen bullshit job van. És én nem akarok elkezdeni összeesküvés elméleteket kreálni, de hogy amikor én tinédzser voltam, meg fiatal felnőtt voltam, én nagyon szeretem a science fiction-t. És rengeteg science fiction regényt olvastam a jövőről, az Asimov-tól kezdve. És azon gondolkodtam, hogy azzal a fajta automatizálással, az algoritmusok, a komputerek, a gépek, hogy milyen mértékben megsegítik az embernek a munkáját, és hogy én tökre abba bíztam tizenévesen, meg kora 20 éves koromban, hogy még az én életemben eljön az a világ, amikor nem kell heti 40-50-60 órát dolgoznunk, mert hogy ott vannak a gépek. Nekünk kevesebbet kell dolgoznunk, és többet tudunk foglalkozni azzal, hogy kapcsolódjunk, hogy egy civilizált társadalmat építsünk, hogy politizáljunk, hogy a közügyekben legyünk benne. De azt látom, hogy inkább a fogyasztás a lényeg itt, és hogy ezek a nagyvállalatok, akiknél a világ összes pénze van, ők fogyasztókat akarnak a világba, és nem politizáló polgárokat. És hogy vannak ezek az állások, amik hiába van például a pénzügyön olyan program, hogy megnyomok egy gombot, és elvégez annyi számítást, amit régen egy egész osztály 2 hétig végzett kézzel. Mégis többet dolgozom, mint a feleségem nagypapája, aki főkönyvelő volt a Váci úton, a szocializmusban, egy gyárban. Hogy ez hogy létezik? Hogy létezik? Tehát, hogy hány olyan új feladat van, amit csak azért van kitalálva, hogy legyen valami feladatod, meg hogy dolgozzál, meg hogy kitörzsd a 8-10 órádat, meg hogy utána fáradt legyél, és utána ne legyen időd egészséges alapanyagokból megfőzni a vacsorát, hanem vegyél valamit útközbe, vegyél szolgáltatást igénybe, ezzel is működtetve a gazdaságot. Hogy lehet, hogy ez kicsit úgy hangzik már, mint egy ilyen összeesküvés elmélet, de hogy arra akarom fölhívni a figyelmet, hogy rengeteg bullshit job van, és hogy szerintem ezzel a technológiai fejlettséggel sokkal kevesebbet is lehetne dolgoznunk, és sokkal kevesebbet is kéne dolgoznunk, mégis azt látjuk, hogy a kiégés az napjainkban az egy járványszerű dolog a világban, és mindenki széjjel van dolgozva, és az emberek nem tudnak elég időt tölteni a gyerekeikkel, meg a családjukkal, ami szörnyű.
Én nem gondolom, hogy egy cég csak azért kreál egy munkakört, hogy egyel több ember ne lófráljon az utcán, mert tehát nagyon sokba kerül egy ember foglalkoztatással. Tehát azt gondolom, hogy az csak akkor vesznek fel oda egy embert, ha megéri, és az még többet termel nekik. Hát nyilván itt van egy ilyen egész világ körülöttünk, a minden a fogyasztásra, meg még több fogyasztásra épül, és akkor innentől nagyon nehéz kiszállni, meg kicsit dolgozni, mert nem is feltétlenül van olyan munka, ahol te csak kicsit dolgozol, mondjuk napi 4 órát, meg az igényeket is nehéz lebontani, ha csak valaki nem vonul ki teljesen a társadalomból, és akkor...
Azt meg egyébként nem tartom jó megoldásnak, mert csak belülről aktívan lehet változtatni azon, amiben élünk, és ha kivonul valaki, akkor ő lemondott arról, hogy ezen próbál szerintem változtatni.
Viszont
két megjegyzés.
Ja, hogy kicsiben van egy ilyen kivonulás, hogy van egy ilyen irány, hogy a munka irányában az emberek egyre inkább valami sajátot akarnak, hogy aki addig vállalatnál dolgozott, az inkább csinál egy saját vállalkozást, ugyanúgy reggeltől estig fog jól dolgozni, sőt, még sokkal több, de megvan az az értelme, az az élménye, hogy ő a saját ügyet viszi előre.
Igen, de szerintem ez pont azt támasztja alá, hogy mennyi bullshit job van, amit, amikor jön egy gazdasági válság, azonnal megszüntetnek. Tehát amikor te látsz egy olyat, hogy 10 000-es nagyságrendben bocsájtanak el világcégek alkalmazottakat, akkor azért csak fölmerül a kérdés, nem, hogy várjál, hogyha ezek ki tudnak rúgni 10 000 embert egyszerre, akkor ők minek voltak ott? Mert hogy utána ugyanúgy működik tovább a cég.
Még nem? Jobban terhelik a meglevő embereket.
Oké, csak hogy ugye ezt látjuk, hogy az alkalmazotti lét az már nem az, mint a szüleinknek volt, vagy a nagyszüleinknek volt. Hogy már nem törődik az alkalmazottakkal úgy a vállalat. Hogy most már ez a gig economy van. Hogy mindenki bedolgozik, freelancer, beszámláz. Nincs az, hogy most nincs szükséged a munkádra, akkor is kapod a fizetést. Projektek vannak. Féléves megbízási szerződések vannak. Szóval nagyon megváltozott a munkavilága, és szerintem ez is egy extra pszichés teher.
Én behoznék még egy témát ebbe a munka értelmében, hogy már beszéltünk a saját egyéni céljaidról, beszéltünk az iparágról, de van egy köztes szint, hogy a vállalatnak is dolgozik az illető. Nekem van egy híres példa, Marissa Mayer, én döbbenten szemléltem, hogy ő 15 évig volt technológia vezető a Google-nél. Én el tudom képzelni.
Ez a Yahoo-s csaj.
Igen, és 15 év után átment a Yahoo-hoz. Tehát ugye nyilvánvalóan nagyon jó volt a szakmájában, meg nagyon jól keresett, meg nagyon izgalmas munkaköre volt, de mégis a Google-ben benne volt a top 3 vezetőben, egy iszonyú híres valaki, és akkor én úgy gondolom, 15 évig azért dolgozott, hogy a Google minél sikeresebb legyen. Majd kapott egy ajánlatot, és onnantól másnap felkelt, és bement a Yahoo székházba, és utána 5 éven át azon dolgozott, hogy lenyomja a Google-t, aminek 15 éven át ő az életét és vérét szentelte. Nem tudom, érthető, hogy mind vagyok megdöbbenve?
Nem biztos, hogy tudom, hogy az baj, hogy nem tudjuk, hogy mi volt az ő döntésének a háttérében, a másik meg az, hogy én kicsit negatív irányba elfogult vagyok ezzel a nővel, mert ez még jóval a Covid előtt volt, amikor átment a Yahoo-hoz, és az egyik első botrányos intézkedése az volt, hogy azonnali hatállyal beszüntette a home office intézményét, és hogy rengetegen elhagyták emiatt a céget, mert hogy hello, hol élünk.
Nekem ez valahol döbbenetes, hogy ennyi egy ember, és az ő lojalitása, hogy akkor...
De figyelj, hogy várhatunk el lojalitást egy embertől a cég felé? A cég mennyire lojális a beosztott felé? És ugye itt szokták mondani, hogy jó, mi egy család vagyunk. Igen, a gyerekedet például azt mondjuk kirúgod a házból, amikor nincs elég pénzed kajára? Vagy nem adsz neki vacsorát? Nem?
Ez jó volt.
De érted? Uh-huh. Ez a család, nem az, hogy kirúgom a gyerekemet. Nem?
De közben meg mégis el is várnak a munkáltatók egy azonosulást, és sokan azonosulnak valamiért. És nekem globálisan mégiscsak benne van, hogy amiért küzdöttem egy napig, utána másnap annak a lenyomásáért küzdök. Én ebbe érzek valami bizarrt, bár közben persze nyilván az emberek egy iparágon belül szoktak váltani, sőt, kicsit fura is, hogy neki ezt nem tiltotta a szerződése, hogy a közvetlen riválishoz átmenjen.
Szerintem azért ilyen szar egyébként ez a korporét világ, mert ezek a vezetők körbejárnak, és ugyanazt a know-how-t, ugyanazt a szart viszik egyik cégről a másikra. És ezért van az, hogy elmész alkalmazottként egyik multiba, rosszul érzed magad, elmész a másikhoz, és kb. Annyi különbséget fogsz látni, hogy más a logó a portán.
Nagyon erős állításokat fogalmaztál meg, még ennek a szarnak a hatása alatt vagyok. Azért egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy adott esetben mondjuk egy kisvállalatnál, vagy egy KKV-nál, vagy egy mikrovállalkozásnál annyival jobb dolgozni. A multiknál legalább vannak ilyen viszonylag bevett irányelvek a dolgozók védésére, és mondjuk egy kis vállalatnál, vagy egy mikrovállalkozásnál, meg mondjuk a bodont főnöknek van teljesen kiszolgáltatva a dolgozó, és nincsenek nem tudom milyen több száz oldalas policik az ő jogainak védelméről.
Ez papíron igaz, gyakorlatban meg a multiba is a, hogy fogalmaztál, milyen vezető? Bolond?
Bolond. Igen.
Pont ugyanez van a multiba is. Jön egy bolond vezető, annak a csapatnak annyi. És mire azok a policy-k esetleg érvényesülnek, mire egy toxikus főnököt kiszednek a rendszerből, addigra már tönkrement alatt a 3 osztály, ha egyáltalán kiszedik őket.
De legalább van ilyen helpline, amit fel lehet hívni.
Hajadra kenheted. Bocs, hogy ezt mondom, tapasztalat. Közvetett és közvetlen tapasztalat. mire ez megtörténik, addigra te már tönkre mentél.
Azt hiszem, túl nagyok ezek a cégek, hogy általában is túl nagyra nőtt a világ, és már nem áttekinthető. Túl messziről is hozzák a dolgokat, túl messze van a központ, több ezers, több tízezes fős cégek. Nagyon nehéz akár egy jó értékrendet is átadni, levinni.
Ez rímel azzal, amit én mondok, hogy ezekben a nagy cégekben is azon múlik, hogy a te osztályod, a te osztályvezetőd az milyen.
Igen.
Tehát, hogy én nagyon hiszek ebben, hogy a közvetlen környezetünket kell pozitív irányba változtatni, arra kell törekedni.
Igen.
És múltis vezetőként, egyébként az egyik célom ez volt, vagy a fő célom ez volt múltis vezetőként, hogy az én kis szigetem, az én csapatom, nekik jó legyen az életük. Persze teljesítményt hozták is, de azért hozták, mert jó volt az életük. És azért voltak lojálisak, mert jól érezték magukat napi szinten. Mert amit csak tudtam, megadtam nekik támogatást. És ők ezért lojálisak voltak.
De ez viszont jó hír is, hogy akár egy nem annyira barátságos szervezeten belül is létrehozhatók ilyen kis rezervátumok.
Szerintem igen. Aztán az kérdés, hogy ez meddig lehet fönntartani.
Annak idején a Figyelőnél készítettünk ilyen felmérést, hogy mik a legjobb munkahelyek. És hát az egyik legjobb helyen egy gyártóüzem jött ki, aminek meglátogattam a munkatársat, és egy nagyon nehéz és kemény munkát végeztek egy gyártósoron, ahol a 8 órán át ott ültek, és talán kétszer volt szabad felállni, úgyhogy hihetetlen monoton.
Pelenka volt? Ezt most fennviccből kérdezem.
Valami alkatrészt gyártottak.
Nem, csak hogy pelenka volt az alkalmazottakon, mert ugye nem egy gyártóhelyről hallom ezt, hogy nem engedik őket ki vécére.
Jaj, ne is mondd, ez már így belegondolni is rossz. És én csodálkoztam, hogy miért jött ki ez a cég ilyen jól ebben a felmérésben, és azt mondták, hogy náluk nagyon szuper a munkahelyi hangulat, a kollégák annyira jól ki vannak, viccelődnek, bőröti a légkör, tehát hogy egy jó emberi viszony még egy ilyen nehéz, objektíve nehéz munkát is meg tudott édesíteni, és lehetett szívesen végezni. Ez mondjuk egy hát jó.
Igen, ez az a szociális aspektusa a munkának, amit korábban említettem, hogy ez mennyire fontos. Én ahogy így öregedtem, idősödtem, mondtam is, volt, hogy a főnökömnek, hogy figyelj, multiba. Mondom, nekem nagyjából mindegy, hogy mit kell csinálni, nekem az a lényeg, hogy kivel kell együtt dolgoznom. És tényleg volt, hogy a értelmetlen pénzügyi riporttal ott bajlódtunk a rendszerrel este 10-kor, záráskor, és hangosan röhögtünk, és jól éreztük magunkat, mert annyira jó volt a társaság. Multiban.
Igen, tehát ezek meg tudnak történni bármilyen munkahelyen.
A másik, amit még így gondoltam, hogy behozok ide, hogyha a munkaértelméről beszélgetünk, hogy ugye mondod ezt, hogy látjuk-e, hogy van kézzelfogható eredménye annak, amit csinálunk. És nagyon sok kiégett, mondjuk multi katona, akivel beszélek, azt mondja, hogy jaj, ülök a szünetben, és nézem a kertészt, ahogy csinálja ott a kertet, és annyira irigy vagyok, és én is el akarok menni kertésznek. A másik sláger az, el akarok menni asztalosnak. De hogy értem én, hogy mi a motiváció emögött, de hogy azért ezt lássuk, hogy ez azért van ez a vágy, mert nem érzik azt, hogy van értelme annak, amit napi szinten csinálnak. És hogy azért fontos ez, hogy megtaláljuk, hogy mi az értelme a munkánknak, meg fontos azt is látni, hogy ami még ennél elmegyek inkább kertésznek vagy asztalosnaknál is egy durvább helyzet, amikor azt mondja, hogy én biztos, hogyha megnyerném a lottót, soha többet egy percet nem dolgoznék. De ezt látni kell, hogy az embernek van egy munka szükséglete. Tehát, hogy az, hogy mit nevezünk munkának, az egy eléggé tág dolog, de hogy egy ember nem tud tétlenül élni éveken keresztül. Tehát, hogy van egy fajta munka szükségletünk. És hogy ha már ez van, akkor azt hogyan tudjuk megtölteni úgy, hogy meg is élünk belőle, és azt is gondoljuk, hogy van értelme annak, amit csinálunk. És amit még ide akarok behozni, az az, hogy mennyire tudok autentikus lenni a munkahelyemen. Mit jelent ez? Hogy mennyire tudok önmagam lenni? Hogy mennyire kell a gyárkapuban vagy a recepción letennem a személyiségemnek hány százalékát kell ott hagynom? Mi az, amit beengednek a kapun? Érted?
Mondjuk az már nagyon szörnyű, ha le kell tenni.
Figyelj, hányszor hallod ezt?
Akkor már tényleg robottá válik az ember azon a munkahelyen.
Hányszor hallottátok ezt, hallgatóktól is kérdezem, meg tőled is, hogy be professional. Amikor mondjuk van valami olyan helyzet a munkahelyeden, ami érzelmileg megterhel, és kifejezed az érzelmeidet, és azt mondja a főnököd, be professional, legyél profi. Tehát, hogy ne legyenek itt az érzelmeid. Mi van? Hogy létezik az ember vagyok, én csak akkor tudok jó teljesítményt nyújtani, hogyha az érzelmeim rendben vannak. Nem tehetem azt meg munkaadóként, vezetőként, hogy én csak a teljesítményre fókuszálok. A teljesítmény egy embernél összefüggésben van azzal, hogy ő hogyan érzi magát, hogy ő mennyire tud ott önmaga lenni, hogy ő ott mennyire tud kibontakozni, mennyire tud fejlődni, mennyire tudja a saját értékeit használni, eredményre váltani. Érted? És hogy ez, szerintem ez az autentikus jelenlét baromi fontos, és nagyon kevés szó esik erről, amikor a munka értelméről beszélünk. Szóval, hogy ezt mindenképpen még be akartam idehozni.
Hát ahogy így beszélgetek veled, egyre inkább arra jutok, hogy a munka szónak lehetne egy teljesen más jelentése is, de ezzel nagyon forradalmi változásoknak kéne lezajlani a világba. Tehát, hogy sokkal több olyan munkát lehetne végezni, amire tényleg szükség is van. Tehát, hogy például nyugodtan lehetne két tanító abban az alsós osztályban, és nem egy, és lehetne több ápoló, és nagyon sok ilyen foglalkozásra szükség lenne. Hát az a nagy kérdés, hogy ki fogja megtermelni ugye ezeknek a költségét, mert ma a gazdasági robotok, élet a üzleti szektor termeli meg ezeknek a közszolgáltatásoknak igen, a költségét.
Ugye, igen, a robotok megtermelik azok a gépek, amiket ők megvásárolnak, és akkor itt jön be az, hogy és akkor mennyit adózik a Google, meg a Yahoo, meg a Facebook. Mennyit adóznak ők? Írországban, hol, Kajmán-szigeteken? Hol van az az adó, amit őtőlük be kéne szedni? Ugye? És akkor itt el lehet kezdeni beszélgetni az alapjuttatásról, egyetemes alapjuttatásról. Tehát, hogy amit te mondasz, hogy gyökeres változás kéne, hogy legyen, passzus, most vannak a gyökeres változások a világban. Most van egy világjárvány, most van egy klímakatasztrófa, most van az lehetőség, hogy egy új hozzáállást behozzunk a munka világába. A fókuszon van a kérdés, hogy annak a 1%-nak növeljük még a csiliárd, trilliárd, zsiliárdos vagyonát, vagy próbáljuk meg ezt egy kicsit jobban elosztani az egész társadalomba. És amíg a profit az egyetlen motiváció, addig sajnos rossz irányba megyünk. Mert hogy a munkának értelme kell, hogy legyen, hogy ne halljon meg a lelkünk a munkának, nem lehet csak a profit termelés.
De ezt nem tudod a kapitalizmus kiiktatása nélkül megszerelni. A kapitalizmus a nevében is van, hogy a tőke, és aki odaadja a tőkét, a részvényes, a tőke és a befektető, ő hozamot akar látni, és csak hozamot akar látni. És hiába magyarázod meg neki, hogy mennyivel jobbá tetted a világot, akkor is azt akar, hogy nőjön az árbevétel és az osztalék. Tehát ez valami más világrendszer kéne.
Ez vezet oda, ahol most vagyunk, és ez nem egy fenntartható rendszer. Tehát akkor az a kérdés, hogy milyen irányba tudjuk ezt tovább vinni. Én nekem most nincs itt a zsebemben a megoldás, de hogy ezekről kell beszélgetni. Ezekkel kell beszélgetni a tőkésekkel. Meg kell kérdezni a tőkést, hogy figyelj, hogyha elpusztul a föld, és 50 év múlva nem lesz élhető terület a bolygón, akkor kinek fogod eladni a Coca-Colát? Ugye?
A robotok hogy megveszik majd, igen, és helyettünk fogyasztanak.
Igen, hogyha mindenki mentálisan megbetegszik, akkor, és nem fog tudni dolgozni, akkor kinek lesz jövedelme arra, hogy megvegye a nem tudom, hülyeség termékedet? Érted? Tehát, hogy itt egy, és most tényleg nem akarok új fejezetet nyitni, erre vannak nagyon jó podcastok, például a Zöld Egyenlőséget ajánlom, hogy ökológiai szemlélet, hogy itt nem lehet csak pusztán közgazdasági szempontok alapján működtetni egy világot. Itt sokkal, sokkal szélesebbre kell nyitni a fókuszt.
Még visszatérve az utópiáról, az a jó ér, hogy azért egy vállalat is tehet azért, hogy a dolgozói értelmesebbnek érezzék a munkájukat. Tehát az a példa, amit te mondtál, hogy bemutatták, hogy gyógyult betegeket, hogy ilyen kis emlékeztetőkkel lehet segíteni az ott dolgozókat abban, hogy lássák, hogy ez nem egy haszontalanság, tehát nem a kémény csatornába küldöd el a pénzügyi jelentéseidet, hanem igenis a végeredményben ott van néhány ember, akinek javult az életminősége.
Vannak törekvések, hogy legyen például minősítés arra, hogy kik azok a vállalatok ma a világban, akik a profiton kívül mást is figyelembe vesznek, és van például ez a B Corporation minősítés, nem tudom, erről hallottatok-e, vagy hallottál-e, utána lehet nézni, be lehet rakni ezt az adásnaplóba, de hogy kifejezetten vannak programok arra, hogy hogyan lehet úgy alakítani a cégedet, hogy ne csak a profit vezérelje azt. És szerintem ez egy jó irány.
Igen, tehát vannak ilyen híres etikus márkák, ami jó. Nyilván itt megint az a kérdés, hogy mennyit termelünk, meg mennyit fogyasztunk. És talán ezek érlelőleg hatnak a többi cégre is idővel. Megjelennek ezek az elvárások?
A kedvenc híressé vált Patagonia reklámom az volt, amikor Black Friday-kor kirakták a nem tudom kabátot vagy a pulcsit a poszterre, hogy ne vedd ezt meg. Tehát hogy ne az, hogy leárazás volt, hanem azt írták, hogy ne vedd meg. Hát figyelj, meglátjuk. Én azt gondolom, hogy ezt a párbeszédet ezt fönn kell tartani, és remélem, hogy vannak olyan cégvezetők, akik ezt meghallják. És egyébként remélem, hogy vannak olyan befektetők, akik ezt meghallják, mert ugye, amikor azt mondjuk, hogy kapitalizmus meg profitorientált hozzáállás, akkor azért a végén a részvényesek azok te vagy, meg én, meg a nyugdíjalap, meg a nem tudom milyen hétköznapi magánemberek. És hogyha én azt nézem, hogy odarakom a részvényt, azt a részvényt veszem, ami 1%-kal több osztalékot fizet, vagy elég 1%-kal kevesebb is, de ez a cég fenntartható, és tesz valamit a világért, meg a dolgozóiért. Tehát, hogy ez azért igazából nem csak mutogatás a nagy tőkésekre.
Hát nyilván önmérsékletre van szükség ebben is, a fogyasztásban is, a profit high health-ban is. De vannak ilyen irányzatok, hogy mondjuk vedd meg a helyét, vegyél kis termelőktől, kis cégtől, ne egy globális cégtől vedd meg azt az árut, ami Kínából hozza ide, és ki tudja, honnan viszi Kínába, és akkor lehet egy kicsit drágább, áldozz rá többet, az, hogy legyen egy jó érzése. Segítettél egy nemes ügyet? Nyilván ez kell egy nagy vonalusság, vagy mértékletesség. Most így nem jut több eszembe, nyilván nagyon sokat lehetne még erről beszélni. Nem akartam elmenni egy nagyon utópikus irányba. A világkormányra vonatkozó elképzelésemet már nem mondtam el.
De egyébként szerintem ez is mutatja, hogy mennyire síralmas a jelen helyzet, hogy már utópiába kell gondolkozni ahhoz, hogy valami kiutat találjunk ebből.
Tehát röviden szerintem egy kicsit diktatórikus világkormány oldhatná ez csak meg. Nagy áldozatokkal, de igen. Tehát így, hogy 193 ország van a Földön, és egy csomóban 4 évente választás van, és amit meg kell nyerni, ez így nem fog menni.
Én mindig ezt mondom, hogy egy maroknyi globális cég kezében van kb. Az egész gazdaság, akik röhögve játsszák ki a külön kis országok jogszabályait, akkor majd Luxemburgba adózom, átszámlázok, így gyártam, ott gyártam, és hogy ezeket a globális cégeket hogyan fogja 193, vagy nem tudom mi a jó szám, lokális kormány megregulázni. Sehogy. Ugyanúgy ez igaz egyébként a járványkezelésre is, de ez egy másik sztori. Jó van, köszönjük akkor a hallgatók figyelmét, kicsit elkalandoztunk, remélem kaptatok ebből a beszélgetésből valamit. Írjátok meg a zárt Facebook csoportban, a Halottnak a Coach közösségben, hogy mit gondoltok a témáról, kommentbe. Köszönöm a figyelmet, Zsuzsa, neked köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, sziasztok!
Sziasztok! Kedves hallgató, köszönöm, hogy még mindig itt vagy, remélem megérte végig maradnod. Ha szeretnél egy szuper társaság részévé válni, akkor csatlakozz az online támogató közösségünkhöz a Facebookon, keresd a Halottnak a Coach közösség csoportot, és ne felejts el követni az Instagramon a Halottnak a Coach címen. Amennyiben szeretnél velem dolgozni, részt venni egy csoportos coaching programon, vagy egyéni tanácsadáson, meghívni a cégedhez workshopot, vagy érzékenyítő beszélgetést tartani, esetleg podcastet készítenél velem, akkor a részletekért látogass el a bánandrás.hu weboldalra. A bánandrás.hu-n feliratkozhatsz a hírlevelemre is, amiben péntekenként bepillanthatsz a kulisszák mögé, és megosztom veled, mi inspirál éppen, mit találok érdekesnek a világban. Iratkozz fel a Halottnak a Coachra a Patreonon exkluzív tartalmakért, és támogasd a munkámat havi egy kávé árával. Küldhetsz egyszeri támogatást is a PayPalon vagy Revoluton, részletek az adásnaplóban. Köszönöm már a figyelmed, kérlek iratkozz föl a Halottnak a Coach podcastre azon a lejátszón, ahol éppen most hallgatod, és mesélj a műsorról egy barátodnak. Bán András voltam, ami hamarabb viszont hallásra.